Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Katolikus Karitász ajándékcsomagot és agregátorokat visz a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesületének Beregszászra, valamint szaloncukrot és beiglit biztosít a munkácson található Kárpátaljai Szent Márton Karitász ingyen konyháját látogató rászorulóknak pénteken. A szervezet vezetőit nélkülöző családokat is meglátogatnak majd. Orbán Viktor telefonon tárgyalt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a beszélgetést kezdeményező miniszterelnök sajtófőnöke. A két vezető áttekintette a folyamatosan fejlődő kétoldalú gazdasági-kereskedelmi együttműködés aktuális kérdéseit. Kiemelt figyelmet fordítottak a kölcsönösen előnyös energetikai projektek további támogatására. Tárgyaltak az ukrajnai helyzetről is, ezzel kapcsolatban Orbán Viktor jelezte, érdekelt a válság politikai és diplomáciai megoldásának keresésében, figyelembe véve számos nyugati vezetővel fennálló kapcsolatait. Vlagyimir Putyin a maga részéről értékelést adott a magyar miniszterelnöknek az Ukrajna körüli helyzet jelenlegi alakulásáról. Megvitatták a közel-keleti régió feszült helyzetét is a közelmúlt szíriai eseményeivel összefüggésben. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin között teljes egyetértés volt abban, hogy mindent meg kell tenni az energetikai együttműködés fenntartása mellett, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter aláhúzta, az orosz Gazprom Bank szankciós listára helyezésével a jelenlegi amerikai adminisztráció komoly nehézségek elé állított néhány közép- és dél-kelet-európai országot, köztük hazánkat is, ugyanis ezen a pénzintézeten keresztül zajlik a fizetés a földgázért, a nukleáris fűtőelemekért és a paksi bővítés munkálataiért is. Arról is beszélt, jól látszik, hogy az amerikai elnökválasztás óta számos elkeseredett, kétségbeesett kísérlet történt és történik, arra vonatkozólag, akár Amerikából, akár Nyugat-Európából, hogy a háború elmérgesedjen, eszkalálódjon. Ezért egy fenntartató béke megteremtésének lehetőségeiről is hosszan beszélt a magyar miniszterelnök és az orosz elnök. Az Európai Unió tagállamainak nagykövetei megállapodtak az Oroszország elleni 15. szankciós csomagról, válaszul Oroszország Ukrajna elleni agressziójára. Számolt be róla a magyar soros elnöksége az ex közösségi oldalán. Mint a rövid közleményben írták, az új csomag több olyan szemét és jogi szemét felvesz a listára, amelyek a korábban bevezetett exportkorlátozások megkerülésével közvetve hozzájárulnak Oroszország katonai és technológiai fejlesztéséhez. A listán orosz mellett harmadik országbeli személyek is szerepelnek. Orbán Viktor most csütörtökön Ankarában tárgyal Recep Tayyip Erdoğan török államfővel, majd részt vesz a magyar-török kulturális évad záró eseményén, közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A megbeszélésen megvitatják az aktuális nemzetközi ügyeket, az ukrajnai és a közel-keleti konfliktust, a béke esélyeit, valamint a magyar-török kapcsolatok számos témakörét. Kétoldalú kapcsolatainkat 2023 végén kiemelt stratégiai partnerségi szintre emeltük, együttműködésünk azóta is dinamikusan fejlődik, írta a sajtófőnök, aki hozzátette, a magyar-török kulturális évad keretében több mint 150 eseményt rendeztek meg a két országban. A Fidesz haladéktalanul törvénymódosítás kezdeményez tiltamás ügye miatt. A javaslat már most csütörtökön a parlament bizottság elé kerül, tudatta Kocsis Máté a Facebookon. A Fidesz frakcióvezető közölte, mindenkit joggal háborít fel a 11 éves kisfiú meggyilkolásának ügyében fennálló jogi helyzet, mely alapján az elkövető elévülés miatt megúszhatja az emberölés bűncselekmények következményeit, mert az már 2015-ben megtörtént, ráadásul a 24 évvel ezelőtti tettének idején kiskorú volt. A túlnyomó részt az emberi faj által okozott klímaváltozást már nem lehet megállítani, hanem alkalmazkodni kell a megváltozó körülményekhez, hívta fel a figyelmet a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke. Áder János volt köztársasági elnök a Tolnavár megyei környezetvédelmi vetélkedő döntős diákjainak beszélt, Szekszárdon. Azt mondta, a Kárpát-medencében a klímaváltozás hamarabb és erősebben érezteti hatásait, mint a bolygón általában, ezért a magyar agráriumnak mielőbb alkalmazkodnia kell. Az ENSZ kimutatása szerint évente 12 millió hektár termőtalajt veszít el a föld, dollárban pedig a veszteség, az aszály a degradáció és az erdőtűz miatt 15 000 milliárd dollárra rúg. hol a Scholz német kancellár benyújtotta a parlamenthez a bizalmi szavazás megtartására irányuló kérelmét. A politikai döntéshozatal nagyrészt megtorpant, mióta Scholz szociáldemokraták, zöldek és neoliberális szabaddemokraták széttörezett koalíciója összeomlott, így ő egy kisebbségi kormány élén állt, írja a Reuters hírügynökség. Hozzátéve, hogy Németország politikai rendszer azonban nem teszi lehetővé a kormányfő számára, hogy egyszerűen új választásokat írjon ki. Végül az időjárásról. Hajnaltól észak felől gyorsan csökken a felhőzet, így a déli órákban már általában gyengén felhős lesz az ég, de északkeleten maradnak borúsabb tájak is. Csapadék nem hullik, a szél gyenge lesz. A hőmérséklet a reggeli órákban -3 és -2, napközben aztán +1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazin műsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban beszámolunk arról, hogy az EGRI Lokálpatrióta Egylet most is keresi Eger csillagait. Ezt követően Zita királyné boldoggá avatásáról szólunk. Tartsanak velünk!
Kedves hallgatóink, bizonyára ismerik az Eger csillaga elismerést, nem csoda, hiszen ez most már nagykorú lett, idén 18. alkalommal fognak dönteni erről, mégpedig a városlakók, és hogy kik a jelöltek, ezt is hamarosan meg fogjuk tudni. Habis László vendégem a stúdióban, az EGRI Lokálpatrióta Egylet elnöke. Szeretettel köszöntöm.
Köszönöm szépen, és köszönöm a lehetőséget, szerkesztő úr, hogy tájékoztathatom a rádióhallgatóit erről az idei eseményről. Köszönöm a meghívást.
De előtte azért beszéljünk egy kicsit az egyletnek az éves munkájáról, hiszen nem ez az egyetlen megnyilvánulása az EGRI Lokálpatrióta Egyletnek. Ha jól tudom, 91-ben alakult, nagyon sok mindent csinált már, sokféle programja van. Picit nézzük át ezt az esztendőt, mi minden történt az egylet életében.
Valóban az egylet 1991-ben alakult, mondhatni, hogy egyidős a rendszerváltozással, vagy rendszerváltással. Éppen töprengtem azon, hogy én ugye két választási ciklusban voltam alpolgármester, dr. Ingelhan György polgármester úr idején, és akkor én lokálpatrióta színekben tettem ezt, és utána két ciklusban pedig költségvetési bizottság elnök voltam, ugyancsak lokálpatrióta égisz alatt. Igazából 2006-ban indultunk utoljára választásokon, és azóta volt egy jelentős változás az életünkben, hogy nem a közgyűlésben politizáló vagy politizálni akaró civil szervezetként működünk, hanem Eger értékeit, természeti örökségét, természeti értékeit, épített örökségét, az ezer esztendő alatt felhalmozott szellemi és anyagi értékeket helyezzük a középpontba. Ezeket igyekszünk megismertetni az egriekkel, hiszen ez egy nagyon, hogy mondjam, az a szikla, amire lehet építkezni a jövőben is. És hozzáteszem, hogy ugyanilyen fontosnak tartjuk a, mondjuk így, hogy az előző generációk által felhalmozott értékek tisztelete és gazdagítása és megismertetése mellett, hogy a nagy szorgalommal és elkötelezettséggel dolgozó kiváló egrieket is a középpontba állítsuk, hiszen a város életminőségét alapvetően az határozza meg, hogy a város polgárai, a város közössége milyen szeretettel végzik a napi munkájukat, és mennyire figyelnek oda másokra, és hogyan biztosítható Egerben egy jó, harmonikus mindennapi élet. Egyébként ennek a jegyében szervezünk eseményeket, rendezvényeket. Az idei esztendőben egyébként a hagyományos feltelmesterek tiszteletére szervezett bállal kezdtük a jelentősebb programok megvalósítását, és van egy nagyon szép sorozatunk az EGRI séták egrieknek. Csak két példát említenék ebből. Egyik alkalommal a Petőfi téri vízmű épületét, az ott levő múzeumi kiállítóhelyet mutattuk be az érdeklődőknek. Két csodálatos előadásban volt részük azoknak, akik ott voltak. Egyrészt a EGRI üzemegységvezető tartott Márdos Zsolt egy nagyon érdekes előadást, hiszen 1927 óta biztosítja a történelmi belváros vízellátását ez a vízmű, és utána az édesanyja, egy 81 néhány éves tanárnő tartott egy élménybeszámolót arról, hogy amikor kislánykorában, 80 évvel ezelőtt a bárányúszodában tanult meg úszni, és utána hosszú éveken át úszóként vette igénybe ezt a csodás létesítményt, hogy hogyan működött akkor az úszoda, és hogy milyen mértékben az egri közösségi, a társadalmi életnek a központjává vált a bárányúszoda. Tehát, hogy egyfajta társadalmi háló, egy társadalmi szövet jött létre az úszoda által. Egy másik előadás is különleges volt, ez pedig a harangöntőházat mutatta be. Egy kedves barátunk, aki az egri harangoknak, és tagunk az egri harangoknak is a szakértője, tartott előadást a ház történetéről és az egri harangöntés történetéről. Különleges élmény volt, megmondom őszintén.
Tehát az egylet igyekszik nem csak a múltat felidézni, hanem ezt átkapcsolni valahogy a jelenbe és a jövőbe is tulajdonképpen, hiszen nagyon fontos, hogy ezek az értékek ismertek legyenek, és tudjunk is róla, nem elég csupán megőrizni.
Való igaz. Bizonyos értelemben azért említhetem a hagyományos családi pünköst hétfői rendezvényünket, ahol Kladiva Imre atya tartott egy hát nagyon tartalmas misét, és utána akkor éppen egy kicsit az egri közéletről is volt alkalmunk beszélgetni, és nagyon jó sikerült, úgy gondolom, a augusztus 19-i Fáklyás királyköszöntőnk is, hiszen nagyszámú cserkész fiatal vett részt, egy cserkésztábor teljes hát csapata ott volt, és én mindig örülök annak, amikor különböző generációk vesznek részt a rendezvényeinken, és hát a szerkesztő által említett gondolat középpontjában tulajdonképpen az eger csillagai állnak, ahogy elhangzott, valóban ez a 18. alkalom, hogy meghirdettük, 5 kategóriában 3-3 jelöltet állítva, és nagyon lényegesnek tartom azt, hogy az idők folyamán ennek komoly rangja, presztízse alakult ki, tehát maga a jelölés fontosságát szeretném aláhúzni. Hál' Istennek a jelöltek is így érzékelik, mert azt szeretnénk, hogyha az ő tevékenységüket egy kicsit a figyelem középpontjába tudjuk állítani. Azt tapasztaljuk, hogy az egriek szívesen szavaznak olyan jelöltekre, akik adott esetben egy-egy szakmában nagyon sok segítséget nyújtanak másoknak. Hogy előző évek példáit említsem, akár a mentőszolgálat, vagy a vérellátó kapott elismerést, vagy hogy egy egyházi szemét említsek, Buda Péter atya is elnyerte ezt a címet, de itt most egyelőre nyilván nem a címről beszélünk, hanem a jelölésről.
Igen, és hát majd a kategóriákból láthatjuk, hogy az is a jövőbe is mutat, hiszen ugye fiatalokról is szó lesz. Nézzük akkor a kategóriákat, és nevezzük meg a jelölteket.
Igen, az első kategória az a gazdasági vállalkozások kategóriája. Itt egy picit módosítottunk a kategória elnevezésén, mert nem gazdasági társaságokra teszünk javaslatot, hanem úgy gondolom a legkisebbektől a legnagyobbakig, vagy a legnagyobbaktól a legkisebbekig van jelöltünk. Ebben az esztendőben az Egererdő ZRT, a Gominda étterem és a Koka Galéria a három jelölt. Az Egererdő ZRT a város egyik és a térség egyik jelentős vállalata, és elsősorban a térség erdőgazdálkodását és ebben a jóléti erdőgazdálkodást is megemlíthetem, hiszen a kisvasutaktól kezdve az állatsimogatón át egy sok-sok olyan tevékenységük van a fölnapi jellegű rendezvények, tehát amikor a gyermekeket, óvodásokat, iskolásokat a természet szeretetére és megóvására nevelik, ez egy fontos tevékenységük. A Govinda étterem gyakorlatilag a vegetáriánus táplálkozást és az egészséges táplálkozást állítja előtérbe, de van egyfajta szociális felelősségvállalása is ennek a csapatnak. A Koka Galéria pedig egy egri ezüstműves ékszerész hölgyről van szó, aki nem csak hogy mondjam, alkotóművész, hanem egy közösségi teret is létrehoztak a Dobó utcában, sok-sok társadalmi esemény, irodalmi beszélgetés is egyéb zajlik ott. Egy lendülettel megemlíteném az intézményeket. A Bródy Sándor könyvtár jelölt, de itt is megvan a jelentősége annak, hogy nem a könyvtár egészében, hanem az úgynevezett ciróka foglalkozások okán jelöltük. Ez a legkisebb gyermekeknek, az egészen picikéknek a könyvtárhoz való szoktatását és a család, a több generációs részvétel eredményeit igyekszik elismerni, hiszen sok-sok apróság, bölcsödéskorú gyermek úgy ismerkedik a könyvtár milliójével, hogy édesanyjával, vagy nagyanyjával, nagyapjával megy el ezekre a foglalkozásokra, és azt szeretnénk ezzel erősíteni, hogy a családok középpontban állnak fontos egri intézmények működésében, ez esetben a Bródy könyvtár említhető. A másik intézmény az egri hivatásos tűzoltóparancsnokság. Hát egy Eger történtek egy tragikus esemény, hogy 150 évvel ezelőtt leégett a piactér, a dobótéri piac, és akkor ezt követően jött létre az önkéntes tűzoltóság, ezt a 150. évfordulót maga tűzoltóság is megünnepelte, mi pedig úgy gondoltuk, hogy az az áldozatos munka, amit a tűzoltók végeznek, akár tűzesetek, balesetek és más rendkívüli helyzetek, vagy természeti nehézségek, bajok esetében, az rendkívüli tiszteletet érdemel. És van egy másik különleges intézménye a városnak, ez a Markóth Ferenc Kórház és Rendelőintézet reumatológiai osztálya és a gyógyfürdője. Eger egyike azon három városnak, ahol elsőként jött létre ilyen reumaosztály hazánkban, és hát a kor előrehaladtával szinte mindenkit érint az, hogy vagy reumatológiai, vagy valami ízületi és egyéb problémája adódik, és az a tapasztalatunk, hogy nagyon nagy odafigyeléssel és odaadással végzik a szakdolgozók és az orvosok a munkájukat.
És akkor lépjünk tovább a következő kategóriára.
A társadalmi szervezetek kategóriája is színes e tekintetben. Az Egri Borút Egyesület az egyik jelöltünk. A Borút Egyesület tulajdonképpen egy civil szervezet, amelyik több település, az egri történelmi borvidék vezető borászatait fogja össze. Számos rendezvényt tartanak, és a középpontban a borkultúra, a kulturált borfogyasztás, az egri történelmi borvidék értékeinek a közkincsététele áll. Ez indokolta a jelölésüket. A következő a Magyar Vöröskereszt Heves vármegyei szervezete. Közismert, hogy a Vöröskereszt nagyon fontos karitatív tevékenységet végez, most is itt az adventi időszakban is szerveznek gyűjtést, jótékonysági bált, a vérellátásban, a véradásban, a véradás mozgalmában kulcs szerepet játszanak, de a karitatív munkájuk is jelentős. Szeretnénk kifejezni a tiszteletünket az önkéntesek előtt, hiszen ez egy széles társadalmi összefogáson alapul ez a munka. A harmadik jelölt Eger egyik színfoltja, úgy gondoljuk, ez a Lajta László Néptánc Együttes. Itt is azt az elemet szeretném kiemelni, hogy az egész kisgyermekeket, a fiatalokat is bevonják a munkájukba. Több generációt ölel át tulajdonképpen a tevékenységük. Eger kulturális életének egyik emblematikus szervezete a Lajta László Néptánc Együttes. A magánszemélyek kategóriában is én azt gondolom három egészen kivételes személyiséget jelöltünk. Érdekes módon három hölgyről van szó. Ez jelzi azt, hogy a város életében, közéletében a nők szerepe azt gondolom hallatlanul jelentős és tiszteletre méltó munkát végeznek. Három kiválóság a jelölt. Antal Andrea pedagógus, évtizedek óta tevékenykedik a Szilágyi Erzsébet gimnáziumhoz kötődik az ő életpályája. Ők egyébként nem egyszer városi ünnepségeknek a műsorát is megvalósítják. Most például az október 23-i műsor a színházban nagyon komoly visszhangot váltott ki. Ez csak egy példa arra, hogy a tanárnő milyen áldozatkész munkát végez, és a fiatalok tehetséggondozásában, és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásában is példaértékű munkát végez. Dr. Maretti Magdolna, pszichiáter főorvos a másik jelölt, Egerben közismert, évtizedek óta végzi rendkívüli szakértelemmel a munkáját, megjelentetett a közelmúlt években egy könyvet is, amelyik azt gondolom, hogy jelzi azt, hogy az épp testben épp lélek és filozófiája mennyire igaz, illetve hogy adott esetben egy-egy traumának a feldolgozásában milyen nagy szerepe lehet egy olyan kiváló szakembernek, mint főorvosasszonynak. A további jelöltünk Rostás Bea piros szobrászművész, aki Egerben született, számos országban van köztéri alkotása, ezek a köztéri alkotások egyébként a világ négy földrészén is megtalálhatók. Nekem külön öröm, hogy annak idején a nemzedékek terén az ő alkotását helyeztük el, és itt megint fontosnak gondolom az apróságokat, a gyermekeket, például ezt a szobrot a legkisebbek szeretik talán a legjobban, amikor ott játszanak a parkban és ennek a szobornak a környékén.
És akkor most jönnek a fiatalok.
És jönnek a fiatalok. Bíró Kolos Tiván egy kiváló tanuló. Elsősorban a képregényeknek a alkotója és szerelmese, de számos tanulmányi versenyen is kiváló eredményt ér el. Egészen kivételes tehetségről van szó. Nagy Gergő zenész, cimbalomművész, ő is Egerben született, Egerből indult, a Legényes zenekarban kezdte a pályafutását, ma már konzervatóriumi tanulmányokat folytat, és ő igazából példája annak, hogy a cimbalom az, hogy úgy mondjam, fölér egy zenekarra, varázslatos tehetség, és úgy gondolom, hogy méltó a figyelmünkre. Vég Petra mozgásfejlesztő pedagógus jelöltünk, ő számos sportágat űz, és ebben az esetben is a fiatalok felzárkóztatása, képességfejlesztése, az egészséges életmódra, a mozgáskultúra fontosságára hívja fel a figyelmünket.
Hát így a jelöltek listáját hallva nem könnyű dönteni, de szerencsére nem az egyletnek kell döntenie, hanem szavazás útján derül majd ki, titkos szavazás útján a végeredmény. A szavazás menetéről egy néhány gondolatot.
December 22-én vasárnap 20 óráig várjuk a szavazatokat, a voksokat. Szavazni a www.egrilokárpatrióták.hu oldalon az Eger csillagai fülnél lehetséges. El fogjuk helyezni a jelöltekről szóló bemutatkozó anyagot ezen a portálon, és egy filmet is készített a Líceum Televízió valamennyi jelöltről, külön köszönet a Líceum Televíziónak és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vezetésének és munkatársainak, hogy ezt az egész programot sokrétűen segítik. Az egyik a Líceum Televíziós munka, a másik pedig, hogy január első felében tartunk majd egy diátadó gálát, amit az egyetem vezetése lehetővé tett, hogy a hagyományunknak megfelelően a Líceum kápolnájában kerüljön sorra. A szavazást illetően azt szeretném kérni a kedves családtagoktól, hogyha esetleg a családban van olyan esetleg idősebb családtag, aki szeretne szavazni, de kicsit nehézséget okoz neki, hogy egy honlapon kell elektronikusan szavazni, hogy családon belül, vagy szomszédoknak, barátoknak adják meg ezt a segítséget. Az az öröm számunkra, hogyha a hagyományoknak megfelelően több ezer szavazat érkezik a következő több mint két hétben.
És ugye azt is fontos tudni, hogy a szavazáshoz nem szükséges lakcímkártya, tehát nem csak egri lakosok szavazhatnak, hanem mindazok, akik szeretik, ismerik Egert, hiszen Egernek a kisugárzása jóval nagyobb, és nem áll meg a város határát jelző tábláknál.
Való igaz, az viszont szabály, hogy egy címről egy szavazatot várunk, ez az informatikusok dolga, hogy ez hibátlan legyen, de természetesen nem csak egrieket, hanem a térség, az egyházmegye, vagy az egész térségből, vagy országszerte várjuk szeretettel a szavazatokat.
Arra buzdítjuk tehát a hallgatókat, hogy olvassák el a jelöltek ismertetőit, nézzék meg a kis videókat, és döntsenek, szavazzanak arról, hogy kik legyenek Eger csillagai ebben az esztendőben. Habis Lászlónak, az Egri Lokálpatrióta Egylet elnökének köszönöm szépen a beszélgetést.
Budapestről köszöntöm a kedves hallgatókat. A budavári Nagyboldogasszony plébánián vagyunk, egy előadásnak lett vége, amely Zita királyné boldog avatásáról szól. Ez a budavári beszélgetések egyik alkalma volt, és a kerekasztal beszélgetésnek három résztvevője volt. Az egyik Nagy Norbert, Zita királyné boldog avatási eljárásának viceposztulátora. Őt kérdezzük. Először is mondja el a hallgatóknak, kérem, hogy mi az, hogy viceposztulátor.
Hát a viceposztulátor az a posztulátor helyettese, a posztulátor pedig az a személy, aki egy boldogavatási eljárás ügyét összefogja, és azt vizsgálja, hogy valóban igaz-e az a elgondolás, hogy az illető személy, akinek az boldogavatási eljárása, vagy régesen pere, zajlik, valóban az életszentség hírében élt, és hunyt el, és hogy a tisztelete, a kultusza ennek a személynek mennyire élő és mennyire megalapozott teológiailag és a lelkiség szempontjából.
Tehát Zita királynéről tudni kell, hogy ő az utolsó királyunk, negyedik Károlynak volt a felesége, negyedik Károly pedig Ferenc Józsefet követte a trónon. Mit kell tudni erről a fiatal asszonyról, aki 8 gyermeknek adott életet?
Hát talán azt kell tudni róla, hogy utolsó apostoli királynénk volt, őt is ugyanúgy királyjá, királynévá kenték a koronazási szertartás keretében a tőlünk néhány száz méterre lévő Mátyás templomban, és hogy matuzsálemi kort élt meg, 1989 márciusában hunyt el, 96 évesen, tehát sok-sok évtizeddel élte túl fiatalon elhunyt boldog negyedik Károly királyunkat. Egy olyan személyiség volt, akit a rendíthetetlen hit, a katolikus anyaszentegyházhoz való ragaszkodás, és anyaságában, feleségi szolgálatában pedig a hűség és a ragaszkodás jellemezte őt. Ezen túl viszont az is nagyon fontos, hogy az ő életét nem csak az uralkodás, hiszen összesen 2 évig volt királyné és császárné, hanem legfőképpen a szolgálat jellemezte. És ezt a szolgálatot úgy kell érteni, hogy ő kereste a szolgálat lehetőségét hosszú élete során. Nem csak őt keresték meg különböző kérésekkel, szándékokkal, bajba jutott emberek, hanem ő maga is kereste annak a lehetőségét, hogy a számára rendelkezésre álló források alapján hogyan tud és mivel tud leginkább segíteni embereknek. Nagy projektekbe is belevágta az ő fejszéjét, ahogy manapság mondani szokás, béke, menekültek megsegítése. 56-os forradalom után például magyar menekültek megsegítése számára egy nagyon fontos feladat volt, de ugyanakkor kicsi, apró, hétköznapi formában is ismerek egy olyan idős szerzetest, aki egyszer fiatalon még Svájcban Cicersz mellett haladt az autójával, és lerobbant az autója ennek a szerzetesnek, és bekopogott királynéhoz, és készségesen útba igazította, hogy hol van a következő autószerviz, de hát nem mehetett úgy el, hogy meg ne ebédeltette volna ezt a pórul járt szerzetest. Ezzel a nagyon egyszerű példával szeretném illusztrálni azt, hogy az ő élete, amely a magasságok és a mélységek élete volt, a hétköznapokban ugyanolyan gondoskodó és mások felé odaforduló élet volt, ahogy azt mi talán pont királynék vagy királyok esetében nem nagyon tudjuk elképzelni.
És mi a fő vonulata az ő életének, ami miatt a boldoggá szentelés elindult?
Igen. Mi ugye úgy tekintünk Zitára, mint aki feleségként és édesanyaként, említette ön is, hogy 8 gyermeknek volt az édesanyja, hogy ő ebben próbálta megélni a házasság szentségét és az életre, a hitre való nevelésnek a feladatát. Nagyon nehéz volt már az ő életében is, hogy egyedül felnevelni 8 gyermeket hitben, kötelességtudatban és szolgálatra nevelni őket. Ugye a gyermekek azok általában nem ilyen nagy magasztos gondolatokat szoktak elsajátítani gyermekkorukban, ők játszani szeretnének, ők rosszalkodni szoktak. Zita pedig próbálta őket, nyilván megadta nekik a gyermeki kornak is az örömeit, de próbálta őket már gyermekként is, különösen is Ottót erre a szolgálatra, erre a tudatosságra nevelni, és ehhez az ő anyai küldetéséhez rendíthetetlenül ragaszkodott. Akkor is, amikor bizony ők maguk is földön futók voltak, menekültek voltak, amikor mindenük elveszett. Tehát, ahogy az előbb is mondtam, volt az ő életének mélysége és magassága.
Tehát Ausztriába mentek Magyarországról.
Igen, de utána ugye el kellett hagyják Ausztriát, el kellett hagyják az osztrák-magyar monarchia területét, és jó messze Madeira szigetére, ami ugye Portugáliához tartozik, száműzték őket. Károly királyunk ott is halt meg 1922. április 1-én az akkori spanyol nátha, amely egy világjárvány volt, ennek talán a következtében. Mindenek előtt egy olyan betegséget kapott, tüdőgyulladást, stb., amire egyszerűen nem volt orvosság, nem volt megfelelő anyagi forrás és fedezet sem arra, hogy Károly királyt hát megfelelő módon lehessen gyógyítatni. Úgyhogy Zita nagyon hamar megtapasztalta és megélte azt, hogy mit jelent földön futónak lenni, mit jelent menekültnek lenni, mit jelent egyedül fiatalon, édesanyaként, a 8. gyermeke még a hasában volt Zitának, amikor Károly meghalt. Tehát egy világ omlott össze néhány két és néhány hónap leforgása alatt Zitában. Ugye egyszer az ő királyi koronájától fosztották meg, a szülő földjétől, úgymond a fogadott szülőföldjétől, hiszen ő Olaszországban született, de hát osztrák-magyar monarchiának volt a uralkodónője, és utána pedig, ami a legfontosabb és a legszemélyesebb, a társától fosztotta őt meg a sors, Károlytól, akit mind halálig kimondhatatlanul szeretett. És hogy ő mennyire szerette és mennyire ragaszkodott Károly királyhoz, ugye az, hogy ő ugye újra házasodjon, ez nem volt opció számára. Haláláig feketébe járt, gyászolta, úgymond fiatalon meghalt hőn szeretett férjét. Ugye 35 éves volt Károly, ő pedig talán 30 év körüli. Ami azt jelenti, hogy a számára ez a sorscsapás egy olyan fordulópont volt, ami után az ő élete átalakult, már nem róla szólt, az ő boldogságát kereste, hanem a gyermekei boldogságát, hogy hogyan tudja őket felnevelni, és ezután pedig hát minden embert, akit az Isten az ő útjába állított, megpróbált úgy fogadni, hogy benne azt az embert látni, akinek segíteni lehet, akit támogatni lehet, legyen az akár anyagi későbbiekben, amikor rendeződött az ő élete, vagy akár csak imádsággal, tudatosan fordított napi, hát talán, ha összeszámolnánk, akkor órákat lehetne mondani, órákat fordított minden nap arra, hogy imádkozzon, szentmisére járjon, és imádkozzon rózsafűzért, csendes imát, és ilyenkor mindig gondolt azokra a nehéz sorsú embertársaira, akik rábízattak is, akikért ő folyamatosan próbált imával, de akár tettekkel is tenni és segíteni. Jelmondata, hiszen mégis bencés obláta volt Zita, ugye óra et labora, imádkoz és dolgoz, az ima és a munka az ő életének a napi rutinját, a napi vázát adta, szentmisével kezdte a napját, utána levelezett, írt, dolgozott, majd este újra imával zárta a napot, úgyhogy majdnem szerzetesi életformában, de mégiscsak anyaként 8 gyermeket felnevelve, hát élte életét a számkivetettségben, különböző, ugye később Madeiráról elkerültek Spanyolországba, akkor elkerültek Észak-Amerikába, Belgiumba, majd végül utolsó évtizedeit pedig Svájcban élte le.
És hol tart a boldogalvatási eljárás?
az egyházmegyei szakasznak vagyunk a kellős közepén. Az ügy jól halad, de mivel Zita maga, ahogy említettem, egy matuzsálemi kort élt meg, rengeteg anyag vár még mindig feldolgozásra, és ebben még sok-sok munkára van szükség. Ez az egyik. A másik, ami szintén nagyon fontos, sőt a legfontosabb, hogy az őt tisztelő emberek összefogjanak, és együtt közösségként is, ima körökként is imádkozzanak a boldogalvatás szándékára. Ebben nagy segítségünkre van itt Magyarországon az imakör, amelyet Erős Réka alapított itt Budapesten, az Zugligeti plébánián, és ma már az ország különböző pontjain léteznek ilyen imakörök. De talán ezt a hallgatók is érdekesnek tartják majd, hogy a világ számos pontján, Észak-Amerikától Európa különböző országaiban léteznek imakörök, tehát amikor mi itt utolsó magyar királynénkra tekintünk, akkor imában egyek vagyunk amerikai, nyugat-európai és dél-európai testvéreinkkel, úgyhogy egy szándék köt bennünket össze, egyrészt imádkozni a boldog alvatásért, másrészt pedig azt az édesanyát és azt a nőt lelki szemeink elé állítani, aki valóban aki az életszentség hírében halt meg, és ránk hagyta ezt az örökséget, hogy a családért és az életért, a menekültekért, az elesettekért ne csak imádkozzunk, hanem dolgozzunk is.
Tehát a budavári nagyboldogasszony plébánia szervezésében a budavári beszélgetések másik előadója Kovács Gergely volt, aki a Károly Király Imaliga magyar tagozatának vezetője. Ő írt egy könyvet, aminek az a címe, hogy Károly 20, király és hitvalló. Mi ez a 20 a könyv címében?
A 20, hogy idén ünnepeljük Boldog Károly király boldogavatásának 20. évfordulóját, mert hogy 2004. október 3-án ez volt második János Pál pápa utolsó boldogavatása, amikor a mi utolsó királyunkat is a boldogok sorába iktatta.
És akkor ebből az alkalomból összefoglalta az életét, miről szól ez a könyv?
Ez a könyv egy nagyon izgalmas könyv, nem is írtam, szerkesztettem, mert hogy Bíboros atya bevezetőjével, Semjén Zsolt 2004-es parlamenti ünnepi felszólalásával, ami a boldogatáshoz kapcsolódott, arról emlékezett meg a parlamentben. Ezt követően egy nagyon izgalmas életrajz szerepel a kötetben, amit a posztulátori irattár alapján szerkesztettünk, és aminek pont az az izgalmassága és az érdekessége, hogy aszerint tagozódik, rendeződik, olyan elemek vannak benne, amit a boldogász szentetási eljárásban is, az ott használt úgynevezett pozícióban az életút összefoglalására használnak. Tehát egy nagyon izgalmas képet kaphatunk arról is, hogy milyen megközelítésben tárgyalja a szentevatási dikasztérium a boldogász szentevatása jelölteknek az életútját. Például a mi Károly királyunk esetében. És ezen a mesdjén halad ez az életút összefoglaló nagyon izgalmas idézetekkel, amik szintén apostolátori irattárból valók. Ők egyébként tanúvallomást is tettek az eljárásban, tehát névmutatóban szerepelnek is ezek a személyek, tehát hogy ezek nagyon közeli családtagok, barátok, munkatársak, tehát egy nagyon izgalmas körnek a Károly képe ez, ami bekerült az ő boldogás szentatási eljárásába, és a végén pedig nagyon izgalmas az a három dekrétum, amit most először közlünk, latinul és magyarul. Egyébként is egyedülálló, hogy ezek a dekrétumok így megjelenjenek együtt. Ez az életszentségét elismerő, a közbenjárására történt csodát elismerő és a boldogavatását elrendelő szentszék, illetve pápai határozatok, és ezeknek nagyon izgalmas a szövege, mert ezek is összefoglalják az ő életszentségének a lényegét, tehát ilyen értelemben ebből is nagyon táplálkozhatunk. Boldog Károly imák is vannak a kötetben, tehát a hivatalos szentmise imádság, de amellett más imák is, és nagyon szép képek, gyönyörű művészi képek, úgyhogy nagyon ajánlom szeretettel a hallgatóknak.
Károly király boldogavatását mi indokolta?
Hát ez egy nagyon szép és hosszú folyamat volt, ami végigkísérte a 20. század második felét, mert 1949-ben indult el az eljárás, és hát leginkább is az indokolta, hogy megmaradt az ő életszentségének a híre és a tisztelete, nem csak a monarchia utódállamaiban, Magyarországon is, a kommunizmus ellenére is, hanem a monarchián kívül Európában, sőt Európán kívül is, Észak-Amerikában. Ami azt jelenti, hogy az ő vallásossága, hitélete, szentségi házassága, családapasága, keresztény államférfiúi erényei, ezek minden sikertelenség ellenére, mert ő nem volt egy sikeres uralkodó, mégis ő az, akinek az idején a monarchia is megbukott, vagy hát összeomlott. Ennek ellenére ezek a hitbéli tartalmak, ezek az erények, ezek a katolikusságunk számára és a saját emberségünk számára érdekes momentumok, ezek sokak számára ismerősek, kedvesek voltak, vagy példaértékűek, és ez az a tisztelet, ami végül is egy nagyon szép hátteret tudott biztosítani ennek az eljárásnak, és annak ellenére viszonylag hosszú ideig tartott, 2000-ben gyönyörű véget ért, és így megtörtént a boldogavatás. Most a szentavatásához már csak megint egy ima meghallgatása lesz szükség.
Ez mikorra várható, vagy nem lehet tudni?
Hát ez a hallgatóktól is függ, ez mindannyiunktól függ, tehát kérjük az égi közbenjárását. Amerikában volt egy eset, amit kivizsgáltak, most úgy hallottuk, hogy ezt nem fogják Rómába felterjeszteni, mert hogy nem biztos, hogy megállná a helyét, tehát ilyenkor mindig mérlegelni is kell, hogy mi az, ami tényleg nagyon kiemelkedő, ami azt jelenti, hogy kérjük a közbenjárását, és hogyha meg lesz ez az ima meghallgatás, akkor kerülhet sor a szentélvatására.
Ez az Imaliga, erről mit kell tudni? Magyar tagozatának a vezetője, tehát akkor feltételezhető, hogy több országban is van.
Sok országban, tehát itt a környező országok közül is, Ausztriában, Szlovákiában, Lengyelországban, Csehországban, de van olasz tagozat, az osztrák tagozatot említettem, Franciaországban is. És a tengeren túlon, tehát Észak-Amerikában, az Egyesült Államokban és Kanadában van például a legnépesebb tagozat, tehát sok hivatalos tagozat van, meg ilyen, ami félig tagozat, nem hivatalos tagozatok még, de tehát, hogy nagyon sok országban van jelen a tisztelete, és ez azt jelenti, hogy mi évről évre összegyűlünk, vannak zarándoklataink, megbeszéléseink, tehát egy picikét így meg is osztjuk egymással a terveinket, vagy éppen az elért eredményeinket, tehát így inspiráljuk egymást, kicseréljük a gondolatainkat, érzéseinket, és akkor ezt továbbítjuk annak a körnek. Mi itt a magyar tagozatban, mivel ez a Mindszenti Alapítvánnyal, mi így Iker párban visszük ezeket a témákat és ezeket az ügyeket, ezért a Vértanúink Hitvallóink folyóiratunkon keresztül szoktunk hírt adni a Károly király Imaliga híreiről, Boldog Károly magyar király tiszteletének fontosabb eseményeiről, céljairól, sikereiről, vagy éppen azokról a célokról, amikhez tudunk kapcsolódni imádsággal is, vagy gondolatokkal, vagy támogatással. Tehát amiben egy kicsit össze tudjuk adni az energiáinkat.
A könyvet lehet kapni könyvesbolti forgalomban?
Igen, a Szent István Társulatnál is, de a katolikus kiadóknál is, de a civilbe is be fog kerülni, csak az mindig egy ilyen lassabb folyamat, úgyhogy igen, a katolikus kiadóknál is megvásárolható, hogy nálunk az irodánkon keresztül is, aki ahogyan könnyebb.
Erős Réka, az Ita királyné boldoggá avatásaért egyesület elnöke. Őt kérdezzük az egyesületről. Mikor alakult és mi a céljuk?
Jó napot kívánok, tisztelt hallgatók! Az egyesületünk immár most már jó pár éve alakult, 4 éve, és a célunk Zita királynőnek az imádságos életének a bemutatása, az ő általa képviselt erényeknek, keresztény erényeknek az ismertetése, és elsősorban Zita királynéra, mint a házasság patronusára tekintünk. Havi rendszerességgel találkozunk az imakörben, és együtt imádkozunk a boldogavatásáért, valamint kérjük közbenjárását, hogy mint a házasság patrónusa járjon közbe szüleink házasságaiért, a saját házasságainkért, valamint gyermekeinknek a jövőbeni házasságaiért.
És a boldogavatással hogy függ össze ez az egyesület?
Engem a család kérít fel még 2019-ben, hogy vállaljam el. A boldogávatási eljárásnak egy része az Imaligának a megalakítása. Tehát mi teljesen alulról építkezünk. Itt az a cél, hogy országos szinten a plébániákon minél többen ismerjék meg Zita királynőnek az életét, mély lelkiségét, rendíthetetlen hitét, családanyai szerepét. És alulról imádkozunk, hogy a boldogávatás megtörténjen.
Ez már elég előre haladott állapotban van, ugye?
Igen, hát most már gyakorlatilag ugye már 5 éve folyamatosan ország több részén is több imakör alakult meg.
És Zita királynőnek élnek Magyarországon leszármazottai?
Zita királynőnek, igen, az unokája Habsburg György és felesége Ájlika Sóskúton. Habsburg György a jelenlegi franciaországi magyar nagykövet.
Mennyien vannak ebbe az egyesületbe? Hányan szoktak imádkozni?
Ami itt ugye több imakörről van szó. Az Ugligeti Szent Család plébánián szoktunk találkozni és imádkozni, és körülbelül olyan 30-40-en imádkozunk. Hát mindig változó a szám, lévén itt általában sok gyerekes családanyákról van szó, úgyhogy kicsit változó emiatt a szám, hogy jelen tudnak-e lenni.
Igen, gondolom a 8 gyermek felnevelése miatt is választották őt, hogy a családi életet helyezte előtérbe.
Igen, hát számukra mindenképpen példaértékű, hogy Zita királyné a család anyai szerepet gyakorlatilag a hivatást, a hit átadásaként, eszközként is használta, és mind a 8 gyermekét nagyon mély hitre, sziklaszilárd hitre nevelte őket, ami számunkra is példaértékű.
A budavári nagyboldogasszony plébánián voltunk, a budavári beszélgetések alkalma után beszélgettünk Erős Rékával, az Zita királyné boldogavatásáért egyesület elnökével, Kovács Gergellyel, a Károly király Imaliga magyar tagozatának vezetőjével, és Nagy Norberttel, az Zita királyné boldogavatási eljárásának viceposztulátorával. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikus Fehér József és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! A Szent Háromsághoz való imákról Kormos Csaba atya elmélkedésének második részét hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Nézzük most példákat arra, hogy milyen imádságok vannak akkor, amikor a Szent Háromságot szólítjuk meg, és akkor, amikor a Szent Háromság különböző személyeit. Megvallom, nagyon megszerettem, talán már a család évétől kezdődően, azt az imát, amely a Szent Háromság megszólításával kezdődik, és azután ezt vasárnaponként a liturgikus közösségben szinte mindig elmondtuk, de nagyon sokszor a hétköznapok során is. És természetesen egyénileg is igyekszem minél gyakrabban imádkozni. Így hangzik. Dicsőséges Szent Háromság, minden szeretet és közösség forrása, köszönjük neked a családunkat, bocsásd meg bűneinket, amelyeket szeretteink ellen elkövettünk, támogasd testvéreinket, akik házasságukban és családi életükben hajótörést szenvedtek. Töltsd el szívünket családtagjaink iránt áldozatos tiszta szeretettel. Segíts, hogy a kölcsönös önátadásban napról napra újjászülessünk. Segítsd fiataljainkat, hogy bátran vállalják a család élet kihívásait. Áld meg mindazokat, akik a magyar családokért sokat fáradoznak. Szent család, könyörög érettünk. Amen. A Szent Háromság személyei közül az első, az egymáshoz való viszonyulások alapján az Atya, és Szent Lukács evangéliumának 11. fejezet első verse nyomán tudjuk, hogy amikor Jézus imádkozni ment, akkor az apostolok látván a teljesen átszellemült, ragyogó arcú mestert kérték, taníts minket imádkozni. És ekkor mondta el azt az imát, amely a legismertebb keresztény imádság és a legtökéletesebb. Ez a mi atyánk. A mi atyánkot tehát maga a mester, az Úr Jézus Krisztus tanította. A mi atyánkot Szent Lukács evangéliumában is megtaláljuk, és Szent Máténál is. Minden imádság mintájaként beszélünk róla, nem azért, mert mindig ugyanezeket a szavakat kell elmondanunk, hanem azért, mert a szerkezete Jézus Krisztus lelkületét mutatja meg számunkra, és arról árulkodik, hogy az Isten országa az elsősorban keresendő kincs, az üdvösség, az örök boldogság, az Isten akarata az, amit elsősorban kérnünk kell. Egyébként a hét kérés imájaként is hallottam már többször róla, hiszen hét kérés fogalmazódik meg benne. Legfontosabb azonban, hogy a mi atyánkban, annál a résznél, amikor a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma kérés elhangzik, akkor nem pusztán és nem elsősorban földi életünk fenntartásához szükséges eszközökre irányul a kérésünk, hanem arra, hogy minél inkább a mennyei kenyérrel, az eukarisztiával éljünk. Tehát a mi atyánk imádsága az élet kenyerének kérésében teljesedik ki igazán.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek szava című műsorunkat hallották.